Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: hatalmának megszilárdítása és első kormányzati reformjait követően Mátyás király jelentős ellenállásba ütközött, ráadásul pont azok részéről, akit őt eddig mindenben támogatták. A király azonban sikeresen elhárítja az ellene kialakult fenyegetéseket, majd további reformok erősíti meg ellenőrzését az ország fölött. Ennek köszönhetően a hosszú uralkodása végére megvalósította a legfőbb célját, szinte abszolút hatalmat épített ki. Témánk Mátyás király belpolitikája. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak madéli vendégét, Imre Zsolt tanártörténészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezetőt. Urat. Köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során az lenne a célunk, hogy végigkövessük Mátyás király további belpolitikai reformjait. 32 éves uralkodása során Mátyás király jelentős reformokat vezetett be, és ezeknek a reformoknak az volt a legfőbb célja, hogy jelentős mértékben megerősítse a királyi hatalmat, és ezáltal egy abszolút ellenőrzést építsen ki az ország fölött.
Történész úr, mielőtt elkezdjük a mai témánkat, tekintettel azokra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Sorozatunkat az első királlyal, István királlyal kezdtük, államalépító királyunkkal, aki létrehozta a keresztény magyar királyságot azáltal, hogy koronát kért a pápától, és ezzel megkoronáztatta magát Magyarország királyának. István király egy jelentős államszervező tevékenységet is folytatott, hiszen kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, létrehozta a magyar királyságra jellemző közigazgatási egységeket, a vármegyéket, ezzel párhuzamosan pedig pénzt veretett, írott törvényeket adott ki, okleveleket fogalmazott meg. Egy szóval lefektette az állami élet alapjait. Jelentős egyházszervezői tevékenységet is folytatott. Neki köszönhetően jöttek létre a püspökségek, érsekségek a magyar királyság területén, valamint törvényeivel a kereszténység megszilárdítását tűzte ki célul. István király jól átgondolt külpolitikát is folytatott, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal, főleg a német-római birodalommal, bizánci császársággal békés viszonyt ápoljon, felismerte, hogy a belső átalakításokat csakis békés külpolitikai viszonyok közepette tudja végrehajtani. Ami nehézség volt István király számára, önhibáján kívül a trónutódlás kérdésének a megoldása, fiai még élete során elhunytak, és így unokaöccsét, Orszaoló Pétert jelölte ki örökösének. Ezzel a döntéssel nem minden családtagja értett egyet, ezért István király vazult, megvakítatta, illetve fiait száműzte az országból. István király halálát követően az általa kijelölt első Péter, vagy Orszaoló Péter kerül Magyarország élére, aki megpróbálja folytatni az elődje által bevezetett intézkedéseket, de türelmetlen politikája miatt szembe kerül az előkelőkkel, akik előzik őt az országból. Ugyanezek az előkelők Abba Sámuelt választják meg királynak, viszont Abba Sámuel nem tudja megszilárdítani hatalmát. A német segítséggel, német támogatással visszatérő Péter legyőzi őt, és így első Péter visszaszerzi koronáját. Viszont Péternek a második uralkodása sem túlságosan sikeres, ezúttal egy pogánylázadás, illetve az előkelők elégedetlensége vet véget országlásának. A helyzetet Vazul egyik fia, András használja ki, aki visszatér az országba, és első András néven elfoglalja a trónt. András jelentős intézkedéseket vezet be, például a keresztény egyház megerősítése érdekében, illetve létrehozza a dukátusnak az intézményét, amivel tulajdonképpen megosztja a hatalmát öccsével, Béla herceggel, és ezáltal ketten kormányozzák az országot. Közösen verik vissza a németeknek a támadását is, és úgy nézett ki, hogy a két testvér egy sikeres uralkodás elébe néz, viszont Andrásnak fia születik, és amikor megkoronáztatja a fiát, akkor konfliktusba kerül Béla herceggel, aki úgy értelmezte, hogy ő volt a kijelölt trónörökös, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen, így a királyi korona első Béla fejére került. Béla viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa balesetnek az áldozata lesz, ez pedig lehetőséget ad András fiának, Salamonnak, hogy visszaszerezze a trónját, és megkoronázzák őt Magyarország királyának. Salamon kiegyezik Bélának a fiaival, Gézával, Lászlóval, illetve Lamperttel, és nagyjából ugyanazt az egyességet kötik meg, amit apjaik is, és pedig Salamon királyként, és Bélának a fiai pedig hercegként uralkodnak az országban. Ez a hatalommegosztás körülbelül egy évtizeden keresztül működik is, viszont végül az unokatestvérek konfliktusba kerülnek egymással, és ennek a konfliktusnak az eredményeképpen Salamon király vereséget szenved, és a királyi hatalom első Géza kezébe kerül. Géza viszont rövid ideig uralkodik, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László király lép Magyarország élére. László király a 11. század jelentős uralkodójaként sikeresen lemondatja Salamont a királyi címről, és ezzel megszünteti azt az ellenkirályi hatalmat, amelyet Salamon kiépített magának, és jelentős belpolitikai reformokat is végrehajt. László király nagyon szigorú törvényeket vezet be, amellyel a magyar társadalom problémáit, a tolvajlásnak, a kóborlásnak a kérdését próbálja felszámolni. László király jelentős külpolitikai tevékenységet is folytat, uralkodása során kerül magyar fennhatóság alá Horvátország, valamint beavatkozik a kor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba is. László király ezen kívül fontos egyházpolitikai döntéseket is hoz, létrehozza az ágrábi püspökséget, valamint a bihari püspökség központját ő költözteti Váradra. László király sikeres uralkodását követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére. Könyves Kálmán, aki Európa egyik legműveltebb uralkodója volt a maga korában, folytatja nagybátyjának a reformtevékenységét, például enyhíti azokat a szigorú törvényeket, amelyeket első László vezetett be. Ezen kívül folytatja az aktív külpolitikát is, és így sikerül kiterjeszteni a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a legnagyobb problémáját testvérének, Álmos hercegnek a folyamatos lázadásai okozzák, és végül Kálmán király úgy próbálja megoldani ezt a problémát, hogy testvérét, illetve annak kiskorú fiát, Béla herceget megvakítatja. Ezáltal Könyves Kálmán biztosítani tudja az ökkenőmentes trónutódlást saját fia második István számára, aki megpróbálja folytatni apjának a politikáját, viszont másfél évtizedes uralkodás alatt inkább kudarcokat szenved, mint sikereket arat. Szentkívül pedig II. István utód nélkül hal meg, ez pedig lehetőséget ad az álmoságnak, hogy Magyarország élére kerüljön, és II. Vak Béla személyében következik be ez. II. Béla uralkodása során sikeresen megszilárdítja a saját hatalmát, megerősíti a királyi hatalmat, azáltal, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és így biztosítani tudja az ország stabilitását. Ennek köszönhetően Vak Béla halála után fia, II. Géza egy erős királyi hatalmat vesz át, és ennek köszönhetően a Magyar Királyság Európa egyik legjelentősebb, legerősebb államának számított. Viszont II. Géza uralkodása során a Magyar Királyság szembe kerül a bizánci császársággal, és ez a konfliktus végül is felörli az ország belső stabilitását, hiszen a bizánci császárság támogatásának köszönhetően megjelennek a trónok követelők II. Géza testvéreinek személyében, és II. Géza csak nagy nehézségek árán tudja megvédeni királyi hatalmát velük szembe. Sőt, II. Géza váratlan halála óriási kihívás elé állítja fiát, III. Istvánt, aki kénytelen volt rövid időre elmenekülni a bizánciak által támogatott ellenkirályok elől, és pedig nagybátyjai II. László, illetve IV. István körülbelül egy éven keresztül megszerzik a királyi hatalmat III. Istvánnal szembe. III. István végül sikeresen vissza tud térni az országba, visszaszerzi királyi hatalmát, és lezárja a bizánci háborúkat. Igaz, ez jelentős területi veszteség jár a Magyar Királyság számára. Ugyanakkor a békeszerződésben III. István kénytelen hozzájárulni ahhoz, hogy testvére Béla herceg Tuszként kerüljön a bizánci udvarba. És pont ez a Béla herceg lép színre III. István váratlan halála után, és III. Bélaként megszerzi a királyi hatalmat. III. Béla, aki a 12. század, sőt az Árpádház egyik legjelentősebb uralkodója, a Bizáncba szerzett kormányzati tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amikor Magyarország élére kerül. Ebből kifolyólag felismeri, hogy mennyire fontos az írásbeliségnek a szerepe az államügyek irányításában, ezért ő hozza létre a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és a magyar klerikusoknak a külföldi oktatását is. Aktív külpolitikát is folytatt III. Béla, neki köszönhetően visszakerülnek a Magyar Királysághoz a Bizánc irányába elvesztett területek, és megpróbálja a halicsi fejedelemséget is ellenőrzése alá vonni. Ez utóbbi próbálkozása viszont csak rövid ideig sikeres. Egyházpolitikai szempontból is jelentős lépéseket tesz III. Béla, ő az, aki szentéavatja László királyt. III. Béla halálát követően fia Imre kerül Magyarország élére, akinek az uralkodása viszont azzal telik, hogy saját testvérével Andás herceggel kell hadakozzon a királyi hatalom megvédése érdekében. Imre halálát követően névlegesen fia III. László kerül Magyarország élére, de a gyerekkirály ténylegesen soha nem uralkodik, így végül a 13. század elején II. András fejére került a királyi korona. II. András hosszú uralkodása során új intézkedéseket próbál bevezetni, ennek keretén belül pedig jelentős mértékben eladományozza a királyi birtokokat, ezáltal pedig a királyi jövedelmek csökkenéséhez járul hozzá. Így nem csoda, hogy állandó pénzhiánnyal küzdik, és ezt a pénzhiányt fokozzák azok a külpolitikai akciók is, amelyeket II. András meggondolatlanul végrehajt, például a Halics ellen indított hadjáratoknak a hosszú sora, vagy az 5. keresztes hadjáratba való részvétel. II. András uralkodása során az ország belső egysége megbomlik, különböző mozgalmakra, összeesküvésekre kerül sor, és egy ilyen összeesküvés során gyilkolják meg a király feleségét, Gertrudis királynét. Ezeket a belső konfliktusokat jelzi az is, hogy András jelentős engedményekre kényszerül az ország nemeseivel szembe, hiszen 1222-ben arra kényszerül, hogy kiadja az aranybullát, amely a nemeseknek a jogait biztosítja. Második András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem értett egyet apjának a politikájával, de arra nincs ideje, hogy ezzel ellentétes intézkedéseket vezessen be, az országot szinte elpusztítja a tatároknak a támadása. Így IV. Béla uralkodásának a második felébe arra kell koncentráljon, hogy újjáépítse a magyar királyságot, és ez utóbbi feladatnak kitűnően megfelel, ezért is nevezzük őt második honalapítónak. IV. Béla után Magyarország trónjára fia 5. István kerül, aki viszont rövid ideig uralkodik, majd a királyi cím fiánra, IV. Lászlóra hárul, akinek uralkodása során tulajdonképpen anarchikus viszonyok kezdenek kialakulni, a jelentős birtokadományok következtében az előkelők annyira megerősödnek, hogy már a király ellenében tudnak politizálni, és ez a jelenség IV. László uralkodása során teljes mértékben kezd megnyilvánulni. IV. László halálát követően III. András kerül Magyarország élére, aki ugyan megpróbálja az anarchikus viszonyokat visszaszorítani, de ebben a próbálkozásában nem jár sikerrel. Így amikor 1301-ben III. András meghal, és vele együtt kihal az Árpádház, a magyar királyság tulajdonképpen a szétesés szélén állt. Ennek ellenére többen is igényt tartottak a magyar királyi címre, és először a cseh származású Wenzelnek sikerülne megszereznie a királyi koronát, majd a bajor származású Otto nevezheti magát magyar királynak, de tartósan a magyar királyi címet a Nápolyból érkező Anjou Károly Robert tudja megszerezni. Első Károly sikeresen rendet teremt az anarchikus viszonyokban, az úgynevezett tartományurakat sikerül neki legyőznie, és ennek köszönhetően hozzáláthat egy erős királyi hatalomnak a kiépítéséhez. Ennek az erős királyi hatalomnak a támaszai voltak az új előkelő réteg, amelyet Károly király hozott létre, azok a kormányzati reformok, amelyeket bevezett, valamint a királyi jövedelmek növelése. Ennek köszönhetően Károly király egy erős királyi hatalmat tud létrehozni, és ezt az erős királyi hatalmat tudja átadni fiának, Lajosnak. Első Lajos ezt az erős királyi hatalmat külpolitikai tevékenységre használja fel, és Első Lajos uralkodása során számos katonai hadjáratra kerül sor, amelyet a magyar király vagy a Nápolyi Királyság, vagy Velence, vagy a Balkán félsziget irányába hajt végre. Ezen kívül Lajos király jelentős belpolitikai tevékenységet is folytat, az ő uralkodása során kerül sor az 1351-es törvényeknek a kiadására. Lajos király viszont nem tudja megoldani a trónutódlásnak a kérdését, és az az eredeti megoldás, hogy lányát, Máriát fiúsítsa, végül nem vezet eredményre, hiába koronáztatja meg lányát magyar királynak, az előkelőknek egy része a király halála után ezt nem hajlandó elfogadni, és behívja az országba Anjou Károlyt, a nápolyi királyt, akit II. Károly néven megkoronáznak magyar királynak. Viszont II. Károly a magyar királyság történetének legrövidebb ideig uralkodó királya, alig 39 nap után merénylet áldozata lesz, így az országban anarchikus viszonyok jelennek meg, és ebből az anarchiából végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond kerül ki győztesen, akit az előkelők egy részének támogatásával megkoronáznak magyar királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során végül sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, jelentős belpolitikai reformokat hajt végre, és ezáltal létrehoz egy olyan kormányzati rendszert, amelynek segítségével érvényesíteni tudja saját akaratát. Luxemburgi Zsigmond uralkodása során megjelenik az ország déli határai mentén a török veszély, és Zsigmond király kezdetben egy keresztes hadjárattal próbálja ezt a veszélyt felszámolni, majd később a védelemnek a megszerzésére koncentrál, és ő építi ki a végvárrendszert a török támadásokkal szemben. Zsigmond király halálát követően veje Habsburg Albert lesz Magyarország királya, viszont rendkívül rövid ideig uralkodik, és halálát reformát követően új anarchikus viszonyok jelennek meg az országban. A nemesség egy része az utószülött fiát szeretné magyar királyként látni, a nemességnek a másik része viszont a lengyel származású első Ulászlót ismeri el királynak, így az országban polgárháború alakul ki, amelyből első Ulászló kerül ki győztesen. Első Ulászló viszont életét veszti a törökökkel vívott harcokban, így a nemesség kénytelen kompromisszumot kötni, és elismerik királynak 5. Lászlót. A gyerek király viszont ténylegesen nem igazán uralkodik, majd fiatalon elhuny, és ennek köszönhetően az ország nemessége a Hunyadi családból származó Mátyást választja meg 1458-ban királynak. Az elmúlt műsoraink során Mátyás királlyá választásának körülményeiről, az első reformjairól, megkoronázásáról beszéltünk, és tulajdonképpen azt próbáltuk végigkövetni, hogy hogyan próbálja Mátyás király megerősíteni saját hatalmát az ország arisztokráciájával, az előkelőkkel szembe. És tulajdonképpen a következőkben ebben a hangnemben fogjuk folytatni. Mátyás király további reformjaira próbálunk rávilágítani.
Történész úr, milyen következményei lettek a reformok bevezetésének? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Mátyás az 1464-es koronázás után úgy látta, hogy lehetősége nyílt hatalma kiterjesztésére. A nagyurakkal kötött kompromisszum újabb arisztokratákat vont be a király támogatói közé. 1465-ben ezért leválthatta Újlaki Miklós Erdély vajdát, és vele együtt menesztette unokatestvérét Pongrácz János. Is. Az új vajdák Nyugat-Magyarországról kerültek ki, Szentgyörgyi János és Bazini János, valamint Zsigmond grófok, illetve unokatestvérük Ellerbach Bertold. Újlakit királyhű társával, Szapolyai Imrével együtt a következő évben a szlavon bánságról is leváltotta. Ezzel szemben Vitovecet visszahelyezte a bánságba, aki mellé a király bizalmasa Túzi János került. Folyamatos adóztatás és a királyi hatalom növelése elégedetlenséget váltott ki, amely az 1467-es törvény után csak fokozódott. Két másik esemény is növelte a feszültséget. Az erdélyi jobbágyság Nagy Lajos óta fel volt mentve a rendes adó megfizetése alól, hiszen másoknál sokkal több katonai terhet viseltek, most viszont elvesztették ezt a kiváltságot. A másik esemény az adószedés módjának megváltoztatása volt, amely érvényes lett volna a rendkívüli adó esetében is. Eddig, ha több család élt egy portán, együtt fizettek adót, most külön-külön kellett. A jobbágyok adójának megnövekedése földesuraikat is érintette, akiknek attól kellett félniük, hogy jobbágyaik odaköltöznek, ahol kisebbek a terhek. Az 1467-es lázadást Erdélyinek szokták nevezni. Valóban itt is volt a központja, de ez a lázadás kiterjedt Dél-Magyarországra és a felvidék egyes részeire is. Máshol valószínűleg a király gyors beavatkozása akadályozta meg a felkelés kibontakozását. Az erdélyi három nemzet, a magyar megyék, a székely és a szász székely képviselői 1468. augusztus 18-án kötöttek szövetséget Mátyás király ellen, egyben előjárójukká választották a három vajdát és a szapolyai testvéreket. A király azonban gyorsan cselekedett, sereggel vonult Erdélybe, és csapatokat küldött a szapolyaiak körülzárására is, így a lázadás hetek alatt összeomlott. A vajdák és a szapolyai testvérek meghódoltak, és a kegyelmet kaptak. Csupán a három vajda vesztette el tisztségét. Annál keményebben bánt el a király a felkelésben résztvevő nemesekkel, a székely és szász előkelőkkel. Akik nem szöktek el, azok többségét kivégeztette, vagy elkobozta birtokait. Az egyetlen erdélyi mágnás család, a Losonci Dezsőfi család ekkor vesztette el birtokainak nagy részét. Ez azt jelentette, hogy Erdélyben a vajdai és a székely-ispáni honorhoz tartozó birtokokon kívül egyedül az egyház, valamint a Hunyadi család és rokonai maradtak nagy birtokosok. A vajdai hatalom ettől kezdve jóval jelentősebbé vált, annál is inkább, mert az 1467-ben kinevezett, de a moldvai hadjáratban elesett Daróczi János székely-ispán után ezt a tisztséget is a vajdák töltötték be. A királyi hatalom tehát megerősödve került ki a lázadásból. Mátyás tett ugyan engedményeket, például visszaállította az adószedés korábbi módját, bármennyien is laktak egy portán, csak egy porta után adóztak. Az erdélyi mozgalom felszámolása után nem sokára Mátyás újabb belső ellenállással kellett szembenézze. A király 1468 után a cseh háborúra összpontosította erejét, ami megterhelte az államkincstárat. Ez újabb ellenállást váltott ki, ami megmutatkozott a királyért készséget vállaló főpapok számának csökkenésében is. A Mátyás ellen forduló erők ekkor váratlan támaszra is vezetőre találtak Vitéz János személyébe. Ez azért váratlan, mert 1467-ben még látszólag felhőtlen volt a viszony a király és Vitéz János esztergomi érsek, illetve annak unokaöccse Janus Pannonius pécsi püspök között. Igaz, az érsek nem kapta meg az egyesített kancellária tényleges vezetését, bíborosi kinevezésre sem őt, hanem Várdai István kalocsai érseket terjesztette fel az uralkodó. János azonban 1467-ben főkincstartó, majd 1468 végétől az elhunyt Vitovec helyett Tuz Jánossal együtt szlavonbán lett, ami nem csak nagy befolyást biztosított számára, de a királyi bizalom jelét is mutatta. Tuz a legfontosabb udvari méltóságot, az udvarmesterséget is ellátta. Mátyás és Vitéz János rokonsága közötti viszony megromlása 1470-től mutatható ki. Ez év elején a király leváltotta Janus Pannoniust és Tuz Jánost a báni tisztségből, Tobit az udvarmesterségtől is megfosztotta. Szlavónia élére Magyar Balázs és Horváth Damján került, udvarmesternek pedig Pallagi Györgyöt nevezte ki a király. Janus Pannonius ugyan megmaradt a király környezetében, hozzájárult az 1470-es adó megszavazásához is, de az ügyekben már csak annyira szólhatott bele, mintben bármelyik más püspök. Növekedtek viszont a primásnak a sérelmei. A kancelláriában fokozatosan Matucsinai Gábor vette át a hatalmat, az ügyek intézésébe pedig a sziléziai Beckenslóer János királyi titkár befolyása növekedett. Tovább nevezítette a helyzetet, hogy a király a pápai nuncius hozzájárulásával megadóztatta a magyar egyházat, sőt Vitéz János érseki jövedelmei egy részét is lefoglalta. Mindezeket az ellentéteket még személyi sérelmek is megterhelték. Korábban Vitéz és János a cseh háború támogatói voltak, most annak ellenzői lettek. Ezért állítólag a királyi tanács ülésén Vitéz János összeveszett a királlyal, aki állítólag megfokozta az érseket. Vitéz János érsek összeesküvésére Mátyás csehországi hadjárata adott alkalmat. A török veszély miatt az uralkodó 1471 tavaszán az ország védelmét Vitéz Jánosra, Ország Mihály nádorra, Rozgonyi János országbíróra és Ernőszt János kincstartóra bízta, a nádornak pedig új Lakival és Pongrácz Jánossal, mint kapitányokkal kellett együttműködnie. János Mátyás Csehországba viszont szembe került Ulászló lengyel herceggel, akit Podjebrád György király halála után mint a luxemburgok leányági leszármazottját választották királynak. Az összeesküvők úgy vélték, hogy kézenfekvő, hogy Magyarország is a lengyel király anyai ágon luxemburgi leszármazott fiaiból válasszon királyt, aki Mátyásnál jobban fog törődni a törökök elleni védelemmel. Ha hinni lehet az akkor terjedő híreknek, szinte az egész ország csatlakozott az összeesküvőkhöz, beleértve az urakat és nemeseket is. Állítólag csupán 9 megye maradt hű a királyhoz. Mátyás tehát egy nagyon nehéz helyzetbe került. Amint a király az összeesküvésről értesült, feltehetően hadseregével együtt gyorsan hazatért. Úgy tett, mintha mit sem tudna a készülő lázadásról. Közben Krakkóban folytak a tárgyalások az összeesküvők megbízottjai és Kazmér lengyel király között, aki végül egyik fiát, Kazmér herceget jelölte magyar királynak. A tárgyalások és a lengyelek lassú készülődése viszont lépéselőnyhöz juttatta Mátyást, aki, mintha mi sem történt volna, szeptember elejére országgyűlést hívott össze Budára. A seregével az országban tartózkodó koronás király helyzete szükségszerűen megszilárdult, és nem is csatlakozott mindenki az összeesküvőkhöz. A nádor állítólag azért maradt a király mellett, mert úgymond még az ökröt is királyként kell tisztelni, ha megkoronázzák. Ez a mondás ugyan arra is utal, hogy ő sem volt mindenben megelégedve a királyával, mégis hűséges maradt hozzá. Viszont sokkal fontosabb volt Újlaki szerepe. Az ország egyik leghatalmasabb birtokosát eddig, mint egy harapófogóba szorították a pécsi püspök és a Tuz testvérek. Mátyás nyilván azért helyezte megbízhatónak látszó híveit Pécsre és Szlavó hogy közre fogják új Laki birtokait. Most azonban megváltozott a helyzet. Janus Pannonius és a Tuz testvérek fordultak szembe a királlyal, sőt ők jelentették a lázadók főerejét. Új Laki azonban a királyhű új kalocsai érsekkel, Matucsinai Gáborral, valamint a bánokkal közösen sakba tarthatta őket. Állítólag pont új Laki tanácsolta Mátyásnak, hogy egyelőre ne támadjon a lázadókra, mert előbb-utóbb mellé állnak, és őt fogják támogatni. Új Laki tanácsai tökéletesnek bizonyultak. A főpap papok és a főurak különösen nagy létszámban jelentek meg a diétán, és a megyék is elküldték követeiket. 10 püspök és 36 főúr írta alá a lengyel királynak szóló levelet, amelyben elismerik Mátyás uralmának törvényességét. Így az összeesküvés még azelőtt összeomlott, hogy a trónkövetelő lengyel herceg csapatai az országba léptek volna. A lázadók közül csupán Vitéz János, Janus Pannonius és Tuz Oszvát püspök, Tuz János, Rozgonyi Rajnáld és Perenyi Miklós tartottak ki. Az év végére azonban Vitéz János is meghódolt, az időközben betört lengyel csapatokat pedig kiverték az országból. Janus Pannonius püspök a Tuz család várába menekült, ott halt meg 1472. márciusában. Király rövid időre Vitéz János fogságba vetette, majd Beckenslower felügyelete mellett szabadon bocsájtotta, de a primás még nyáron meghalt. Többi összeesküvő ezután sorra meghódolt. Az 1471. évi összeesküvés jelezte ugyan a királyi hatalommal szembeni elégedetlenséget, de pontosan mutatta Mátyás tekintélyét is, hiszen puszta megjelenésére szinte azonnal összeomlott az ellenállás. De az is nyilvánvaló volt, hogy a király még mindig rá van utalva a bárok legalább egy részének aktív támogatására. Ezért jutalmazta újlaki hűségét, és még 1471 őszén kinevezte a törököktől visszafoglalt boszniai területek királyának. Magyar Balázs helyére is ő került Szavombánnak, példanélküli hatalmat biztosítva számára ezáltal. A boszniai várak fenntartásának anyagi terhe az új királyra hárult, aki hűséget esküdött Mátyásnak, ez pedig fiává fogadta. Ezáltal nem Bosznia Magyarországtól való függését emelték ki, hanem újlaki személyes függését a Hunyadi házhoz. Nem csak újlakit jutalmazta meg Mátyás. Maga mellé állította annak unokatestvéreit, a Geréb családot, akiknek 1471. szeptemberében visszaadta a korábban elvett fogaras földet. Ezután Geréb Pétert nyugodtan kinevezhette a lengyelek ellen küldött seregparancsnokának. Végeredményként elmondhatjuk, hogy Mátyás megerősödve került ki az ellene kibontakozó lázadásokból.
Történész úr, a megmaradt percekben mondjuk el még azt is, hogy milyen reformokat vezet be Mátyás király a lázadás leverése után.
A király reformjai 1471 után részben a kancelláriát érintették. Kancellária feladata a királyi akarat írásba foglalása volt, a király és a királyi tanács melletti segédhivatalként működött. Látszólag ebben a hivatalban továbbra is az 1464. évi koronázáskor bevezetett reform ért tovább, pedig az eredeti formájában néhány év alatt szinte észrevétlenül átalakult. Mátyás igyekezett mérsékelni a királyi tanács kancelláriai befolyását, és erre két lehetősége volt. Érintetlenül hagyta a két egyenrangú fő és titkos kancellár intézményét, akik közül az egyik mindig a kalucsai érsek volt. A legfontosabb pecsétet, a titkos pecséttel egy a főkancellártól nem függő titkos kancellár rendelkezett. Ezzel nem állt helyre a korábbi titkos kancellária, ám az új titkos kancellár tevékenységét nem tudta befolyásolni a királyi tanács. Biztos, hogy már az 1460-as évek végén így volt, amikor Matucsinai Gábor budai plébános vette át a kancellária vezetését, és aki 1471-ben kalocsai érsekké és főkancellárrá lépett elő. 1474-ben azonban vele történik meg mindaz, ami annak idején az ő közreműködésével, Várdaival és Vitézzel történt. Az új titkos kancellár, Rangoni Gábor volt pápai legátus kezébe kerül az irányítás. Röviden azonban Váradi Péter prépost, királyi titkár személyében ismét van titkos kancellár is. 1481-ben Váradi kalocsai érsek és immár egyedül fő és titkos kancellár. 1484-ben viszont Mátyás börtönbe veti őt. A kancelláriát egyelőre Bakosz Tamás királyi titkár irányítja, majd 1486-tól Mátyás haláláig a cseh Filipec János, de csak titkos kancellári címmel. Úgy látszik, a király gyakran elvesztette bizalmát főkancelláriaiban, általában jelentéktelen származású embereknek adta át az irányítást. Matucsinai nemes volt, Ragoni és Filipec külföldi, Váradi és Bakocz pedig jobbágy származású. A kancellária mellett létezett egy külön ihoda is, amelynek munkája mindentől, még a kancelláriától is független volt, és amely 1468 és 1475 között egy úgynevezett kisebb titkos pecsétet használt az általa kiadott iratokon. Ezt az irodát 1475-ben a királyi gyűrűs pecsét irodája vette át. Az Iredda élén királyi titkárok álltak. Az 1470-es évektől kezdve egyszerre két titkár működött. Az egyik feltehetően a külön irodát vezette, míg a másik, amellett, hogy esetleg besegített a kancellárián, a kérvények ügyintézésében vett részt. Mátyás tehát a szükségleteknek megfelelően tért el olykor még az általa létrehozott reformoktól is, amivel elérte, hogy a kancelláriából csak olyan oklevelek kerülhessenek ki, amelyek minden szempontból saját szándékait tükrözik.
Miből finanszírozta a magyar király kormányzata működését?
Mátyás trónra léptekor a királyi jövedelmek siralmas állapotban voltak, így ezen a területen is jelentős reformokra volt szükség. A század közepén az államkincstár egyik fő jövedelem forrása az adók voltak, a kamara haszna 5 porta fizetett 1 forint adót. De a rendes adók mellett az uralkodó egyre gyakrabban volt kénytelen rendkívüli adót kivetni, amelyeket hol az országgyűlés, hol a királyi tanács hozzájárulásával szedett be. A rendkívüli adó általában portaként 1 forint volt. Nem ritkán évente kétszer is sor került ennek kivetésére. Azt biztosan tudjuk, hogy 33 éves kormányzata alatt 43-szor vetett ki rendkívüli, általában 1 forintos adót Mátyás király. Uralkodása kezdetén nem állt rendelkezésre az adó behajtására alkalmas intézmény, és az adót csak azokon a területeken tudta beszedni, ahol hatalma már megszilárdult. Az adószedők gyakran a királyi udvartartás tagjai, vagy a kancelláriai jegyzők voltak, olykor helyi nemesek töltötték be ezt a feladatot. Központilag az adókat a főkincstartó kezelte, de neki se volt ehhez megfelelő szervezete. Emellett jelentős jövedelmek származtak a sómonopóliumból, az erdélyi és máramarosi sóbányák hozomát az országban szétszórt királyi sókamrák árusították ki. Fontos bevételi források voltak a pénzverő és nemes fém bányakamarák, valamint a kőkereskedelmet elvámoló harmincadok. Ezekkel a bevételi forrásokkal az volt a baj, hogy ezek alól egyrészt mentességet lehetett szerezni, ezeket szüntette meg az 1460-es törvény, másrészt beszedésüket önálló szervezetük végezte, nem volt központi irányító szervük. Így a bevételek egy része adminisztrációs zavarok miatt kallódott el, a király pedig nem tudta előre meghatározni a várható bevételeket. A kincstári reform bevezetése már a kormányzáskor kezdetét vette azzal, hogy a főkincstartóságot kincstartósággá alakították át. Az új főnök már nem hivatalból báró, így a tanácstól függetlenebb lett. Rövidesen sor került a bevételi források kezelésének központosítására is. A 36 igazgatást egy 3-tagú szervezetre bízta a király. Ekkor Bajoni Lőrinc volt az alkincstartó, és 2 budai polgár, Ernuszt János és Kovács István voltak a tagjai. Ők hárman osztották fel egymás között 3 legfontosabb pénzverő és bányakamara igazgatását. Ez úgy látszik, csak kísérlet volt, komolyabb lépés az 1467. évi országgyűlés után következett be. Ekkor került előtérbe Ernuszt János, egy kereskedő, a jelek szerint zseniális pénzügyi szakember. Király rábízta a kincstári adó, a volt kamara haszna és a koronavám, a volt 30-ad adminisztrációját, így a só utáni legfontosabb rendes bevételek központi kezelésbe kerültek. Mátyás visszaállította a főkincstartóságot is, amelynek élére az akkor még megbízható János Pannonius került. Ennek hatásköre a rendkívüli adóra terjedt ki. Különös, hogy talán ezzel egy időben Ernuszt is kincstartóvá lépett elő. Hasonló történt, mint a kancelláriában, ahol a fő és a titkos kancellár mellett tőle független titkos kancellár is működött. Ezzel Ernuszt megkapta valamennyi rendes jövedelem kezelését, és a püspök főkincstartósága megszűnt, így rendkívüli adók is az ő hatáskörébe kerültek. Így a kincstartó irányításával szakképzett pénzügyi igazgatási hivatali személyzet alakult ki. Az 1467-es reformoknak ez volt az igazi jelentősége, nem a törvény által megszabott névváltoztatás. Most már arra is volt lehetőség, hogy költségvetést állítsanak össze a kincstárban.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra volt időnk, hogy megbeszéljük, hogy milyen következményei lettek Mátyás király első reformjainak, az általa bevezetett változások jelentős ellenállásba ütköztek, és ez előbb az erdélyi mozgalomban, majd a Vitéz János által vezetett összeesküvésben nyilvánultak meg. Viszont, amint hallhattuk, Mátyás király mindkét mozgalmat sikeresen és mondhatni viszonylag könnyen felszámolta, ezáltal pedig csak tovább tudta erősíteni a hatalmát. A lázadások, összeesküvések leverése után Mátyás király újabb kormányzati reformokra szánja el magát, és pedig a kancelláriát alakítja át. Hallhattuk azt, hogy a kancellária élén nagyon gyakran váltogatta a tisztségviselőket, és ezáltal olyan embereket állított ebbe a fontos tisztségbe, akiben teljes mértékben megbízott, de amint elvesztette bizalmát ezekbe az emberekbe, könnyen le is váltotta őket. Ugyanakkor sikerült beszélni arról is, hogy hogyan próbálta Mátyás király átalakítani az országban a királyi pénzügyi igazgatásnak a rendszerét, és hallhattuk azt, hogy fő törekvése az volt, hogy egy központi irányítás alá helyezze a pénzügyeknek a kezelését, és ebben a próbálkozásban a legfontosabb lépés Ernst János kincstartóvá való kinevezése, valamint az 1467-es törvények voltak, amelyek létrehoztak egy szakképzett pénzügyi hivatali személyzetet, ezáltal pedig a királynak a pénzügyi igazgatása mondhatni profi kezekbe került. A következő műsorunkban megpróbáljuk Mátyás király belpolitikájának utolsó aspektusáit is megbeszélni, valamint megpróbálunk beszélni az általa folytatott külpolitikáról is, hiszen Mátyás király uralkodása alatt rendkívül aktív külpolitikát folytatta a Magyar Királyság.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.